misszió műsorával. Erős vár a mi Istenünk.
When you listen, do it out of love. When you cry out, do it out of love. May the roots of love grow down deep within your soul. Do it out of love. When you walk.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Bemutatta a programját a Tisza párt a nagykanizsai kongresszuson, írja az Infostart. Magyar Péter beszédében a lakhatás és a vasúti közlekedés területén is átfogó reformokat ígért. Emellett vagyonvisszaszerzési hivatalt és kompenzációs programot jelentett be. Úgy fogalmazott, rendszerváltást békésen, felelősséggel mottóval indul neki a Tisza párt a következő hónapoknak. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakció vezetője kudarcnak nevezte, hogy a Tisza párt ezúttal sem mutatta be a jelöltjeit. A Közszolgálati Média Akadémia Alapítvány újra meghirdette nagy sikerű tehetséggondozó programját, amely egyedülálló lehetőséget kínál a média szakma iránt érdeklődő fiataloknak. A program gyakorlatorientált képzést nyújt Magyarország legnagyobb médiavállalatánál. A jelentkezéseket augusztus 8-áig fogadják. A 3 hónapos tehetséggondozó program során a résztvevők elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek a televíziós és rádiós műsorkészítés, az online tartalomfejlesztés, a sportújságírás, valamint a műszaki háttérmunkák területén. A Heves vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya ebben az időszakban végzi a kiemelt görögdinnye ellenőrzést, amelyet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ország egész területére rendelt el június 23-a és augusztus 8-a között. A helyszíni ellenőrzések célja az import és hazai görögdinnyetételek minőségének, nyomon követhetőségének, valamint az áru megfelelő jelölésének vizsgálata, írja a Heol. A Heves vármegyei kormányhivatal munkatársai megkezdték a dinnye árusító helyek ellenőrzését is. Vármegyénkben eddig 10 tétel, összesen 5405 kg-nyi görögdinnyét ellenőriztek 9 helyszínen, amelyek között volt ideiglenes árusítóhely, útmenti árus, piac, kis- és nagykereskedelmi üzlet is. A szezon egyben az ellenőrzési időszak elején még főként importdinnyét lehetett kapni a vármegyében, így az eddig vizsgált 10 tételből 8 külföldről származott. A magyar termelésű görögdinnye nagyobb volumenű ellenőrzése a következő 4 hétben zajlik majd. Nyilvánosan elérhetők az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az Európai Parlament mind a 21 magyarországi képviselője teljesítette az előírt kötelezettségét. A magyar EP képviselőknek most először kellett vagyonnyilatkozatot tenniük az áprilisban elfogadott törvényjavaslat alapján. A törvény szerint legvégső esetben akár a mandátumát és ezzel a mentelmi jogát is elvehetik annak az európai parlamenti képviselőnek, aki szabálytalanul tölti ki a vagyonnyilatkozatát és a felszólítás után sem javítja. A postán átvehetik majd a nyugdíjasok az élelmiszerutalványt, ha a kézbesítés sikertelen, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Hangsúlyozták, ha a nyugdíjas a kézbesítéskor nincs otthon, akkor a postás értesítőt hagy, az utalvány pedig 10 munkanapig átvehető lesz. A Kormányzati Tájékoztatási Központ emlékeztetett, hogy a 30 ezer forintos utalvány papír alapú lesz többféle címletben, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány december 31-éig lesz beváltható. Híreink végén az időjárásról. Nagyobb rész derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de átmenetileg lehetnek erősebben felhős körzetek és időszakok. A zivatarok az esti órákban lecsengenek, de záporokra helyenként elsősorban az északi tájakon, kisebb eséllyel az Alföldön is, továbbra is lehet számítani. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, de a felhősebb tájakon, a nagyobb városokban és vízpartokon ennél néhány fokkal melegebb lehet a hajnal.
Csak vonatozok haza Pestről, de nélküled olyan más. Csak a bánat alszik a vállamon, ez mind az én hibám. A szívem kitépted, odaadhatnád a tiédet, de az sem pótol majd téged. Késő már, itt adtál, de az eszem még mindig rajtad jár, de az eszem már. Nem vagy más, csak hamis tükörkép, ahogy elsuhannak az őszi fák, már rég elengedtél. Tegnap még az ajkad volt a számon, aztán törölted a számom, bennem megfokult a lélek, végre elfelejtenélek.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban folytatjuk témánkat a nyári ügyeleti rendszerről az óvodákban, bölcsödékben. Múlt héten óvodapszichológussal jártuk körbe a témát. Ez alkalommal óvodapedagógussal beszélgetünk. Cseh Vince Aranka szerint a legfontosabb, hogy minél több figyelem és szeretet vegye körül a gyermeket, aki szerinte jobb lenne, ha nem ügyeletbe, hanem vendégségbe érkezne a társintézménybe. A 2024. július 16-ai adásunk ismétlését hallják.
Nagy szeretettel köszöntelek újra a stúdióban, abban a minőségedben, hiszen óvodapedagógus is vagy, amellett, hogy számtalan dolgot csinálsz. Most ugye elkezdődnek az ügyeletek, az óvodai ügyeletek, a bölcsődei ügyeletek a zárvatartások okán, és nagy nehézséget okoz általában szülőnek, gyereknek lelkileg ezt megélni. Múlt héten már foglalkoztunk a témával, akkor egy óvodapszichológus volt a vendégem, akivel a lelki hátterét beszéltük, viszont veled a gyakorlati oldaláról szeretnék beszélgetni. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Nagyon sok szeretettel üdvözöllek téged és a hallgatókat is, és köszönöm ezt a meghívást. Bizony ez egy nagyon nehéz döntés a szülőknek, nagyon sok szülőnek lelkiismeret furdalást is okoz ez, hogy az ügyeleti rendszerbe, hogy bekerüljön a kisgyermeke, mert hiszen nem tud más tenni, mert dolgoznia kell, és akkor hogy oldja meg, mert nem mindenkinek van ugye segítségképpen a nagymama, mert hát most azt a világot érjük, hogy azért most már a nagyszülők is szeretnek egy kicsit szabadabbak lenni, és hát ugye a kisunokát elvállalják, de nyilván nem az egész nyár keretén belül végig. Érdekes ez, mert maga a szó is az, hogy ügyelet. Ugye, ha az ember meghallja azt, hogy ügyelet, akkor ez nem tartalmazza ez a szó azt, hogy odafigyelés, a gyerekekkel való foglalkozás, a játék. Egy kisgyerek számára a legfontosabb a stabilitás, a biztonság érzete. Na most, amikor bekerül egy ügyeleti óvodába, akkor a kisgyerek nem ismeri az ott lévő pedagógusokat, nem ismeri a környezetet, ami számára ugye nagyon fontos, hogy biztonságosan tudjon közlekedni az intézmény falai között, és nem ismeri a pajtásokat sem. Na most az a szerencse ebben az esetben, ha mondhatom így, hogy a kisgyerekek nagyon könnyen tudnak alkalmazkodni. Tehát ők teljesen másképp működnek, mint a felnőttek. Tehát számukra minden sokkal egyszerűbb. Mi szoktuk ezt felnőttek túl komplikálni. Na most ez, hogy ügyelet, jó lenne fölváltani ezt a szót például a vendégséggel, óvoda vendégséggel akár. Mert hogy ezt megbeszéli a szülő, megbeszéli a pedagógusokkal, az adott intézménnyel, hogy szeretnének óvoda vendégségbe menni, és nagyon jó lenne felkészíteni a gyerekeket. Tehát meg kellene adni a módot arra, hogy a kisgyerek és a szülő meglátogathassa az óvodát egy-egy alkalommal, vagy csak egy alkalommal, az is elég, egy délutáni sétával esetleg elmennek az intézménybe, és akkor megnézik ott a környezetet. Tehát már egy stabilitást ad a kisgyereknek, amikor ugye jön a tényleges ügyeleti rendszerbe szegényke, és akkor látja, hogy ó, hát itt már voltam, itt a WC, ez a napi rend, az óvónéni ugye elmondta, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, és hát akkor sokkal bátrabb és sokkal stabilabban érzi magát az adott intézmény keretein belül.
Igen, mert hogy most hangsúlyozzuk ki, hogy ezek jelenleg ugye nem adottak a szülőknek és a gyerekeknek, hogy nincs egy olyan találkozási pont, egy időpont, amikor a gyerek és a szülő is megismerkedhetne az új rendszerrel. Természetesen azért is gondolom, mert hogy ez átmeneti, viszont eddig nem volt mondjuk 6-7 szünet. Tehát egyre nagyobb, igen, ez a szünet, igen, ami ügyeletet igényel.
Igen, és nagyon nehéz ennek a megoldása, de viszont azért már hallottam olyan intézményről, ahol ez... Tehát az új gyerekeket is például fogadják, mielőtt még óvodába kerülne, illetve hát van arra mód, hogy megismerkedjenek az óvodai közösséggel, belátogassanak tényleg, mint vendég, és akkor így a kisgyereknek sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb az átmenet. Mert hogy nekünk felnőtteknek is, hogyha egy idegen helyre megyünk, bennünk van a feszültség, hogy vajon mi fog ott történni, hogyan tudok én abba a környezetbe elhelyezkedni, most gondoljuk el egy pici gyereknek, aki számára nagyon fontos az, hogy biztonságban érezze magát. És akkor bekerül egy ilyen helyre, és nem kap ugye semmi támpontot, mert ott fogadja egy idegen néni, hogyha ugye előtte nem volt ott, idegen gyerekek veszik körül, mert a gyerekek kíváncsiak. És szeretettel veszik körül, de kíváncsiak, rengeteg a kérdés. Vagy pedig a másik eset, hogy mivel, hogy ő idézőjelben mondom, hogy külsős, lehet, hogy magára hagyják. És akkor egész nap unatkozik, vagy egész nap nem találja a helyét az óvodában. De ha már úgy megy oda az intézménybe, hogy már volt ott, és látták őt a gyerekek, ő is látta a gyerekeket, illetve az óvodapedagógusokat, a segítőket, és akkor azt mondja, hogy hú, hát de jó lesz itt nekem vendégségbe. Na de ehhez kell a szülő is, hogy felkészítse a gyereket. Mert igenis lehet beszélni arról, hogy milyen klassz lesz majd abba az óvodába. És ne idegeskedjünk a gyerek előtt, ne halljon a gyerek olyan beszélgetéseket, amiben benne van a stressz, a kételkedés, hanem, meg hát ugye ez a önvád nagyon sokan, hogy úristen, hogy nem tudtam megoldani, és be kell adnom. Nem, ez egy pozitív dolog lehet. Sőt, annak kell, hogy legyen egy pozitív dolog. Hiszen a gyereknek egy nagyon sok pozitív dolgot ad ez tulajdonképpen. Fejlődik a személyisége a gyereknek, sokkal önállóbb lesz, a tartása, tehát nagyon sok mindenben segíti ezt, illetve hát új pajtásokra tesz szert. Hogyan tud beszélgetni az új gyerekekkel, az idegen gyerekekkel, mennyire tud nyitni a világ felé, az önbizalma, tehát a kapcsolatteremtés, nagyon-nagyon sok minden pozitív dolgot ad a kisgyereknek, hogyha olyan az előkészítése. Tehát ugye ez olyan, mint mikor az ember egy ismeretlen vízbe beleugrik, és akkor jönnek a problémák. Na de hogyha én tudom, hogy azon a részen nem szabad beleugrani a vízbe, mert tele van kövekkel, akkor tudom, hogy nem ugrok bele. Na most a kisgyereknek ebben az esetben, az ügyeleti rendszerben nincs választása. Ugye ez a szülőké a döntés, de ha jó az a felkészítés, az előkészítés, akkor ebből nincs probléma. Én legalábbis így gondolom. Na most van egy sajátos eset, amikor ugye olyan kisgyerek kerül az intézménybe, aki egyébként is egy sajátos nevelést igényel, természetesen kell, hogy beszéljenek egymással az intézmények, vagy pedig ugye a szülők feltárják ezeket a problémákat, mindenféleképpen kell, hogy tudjon a fogadó intézmény erről. Nyilván akkora nehéz a dolog, hogyha az intézményen belül olyan kisgyerek például nincs, aki ezekkel a problémákkal küzd. Akkor viszont még több instrukció, még több segítség kell, mert ugye elég egy olyan kisgyerek, akinek olyan szokása van például, hogy alvás idő alatt felsikít. Nem biztos, hogy a többi kisgyerek ezt úgy tudja fogadni, vagy el tudja fogadni, mert számukra ez értetlen ez a dolog. Viszont, hogyha egy kis mese keretén belül, ugye mindig a meséhez nyúlok, de a mesével nagyon sok mindent meg lehet értetni a kisgyerekkel, csak egy jó mese kell hozzá, egy jó sztori, úgy, hogy a gyerek is benne legyen, és akkor részes ennek a folyamatnak, és ő tudja, hogy akkor erre van megoldás. És a pedagógusnak pedig ugye egy hatalmas mankó az, hogyha ezeket a problémákat megismeri, meg a gyerek szokásairól tud valamit. Mert hiszen azért valljuk be, a pedagógusoknak sem könnyű idegen gyerekeket fogadni, mert a sajátjainkhoz már tudjuk, hogy hogyan kell nyúlni, egy-egy viselkedésére, hogyan reagál az ember, hogyan tudja lecsitítani, hogyha szükség van rá. Viszont ugye egy ismeretlen kisgyereknél hiába van a szeretet, az odafigyelés, hogyha nem tudjuk, hogy őnála milyen problémák vannak, és azt hogyan tudjuk kezelni.
És lehet, hogy még ő is egy kicsit ellenáll ennek az egésznek az elején.
A gyerek mindenféleképpen, ugye ez nagyon sok gyereknél így van, gyereke válogatja egyébként, van, aki mindig is, mintha oda járt volna abba a közösségbe, hello, szia, és akkor már jól érzi magát, és megy a gyerekekkel játszani. Viszont ugye van olyan gyerek, akit vigasztalni kell reggelente, átölelni, érezze azt, hogy itt biztonságban van, és semmi nem változott, csak a környezet, de tehát szóval nagyon nehéz dolog ez, mert attól függ, hogy milyen érzelmi töltésű a kisgyerek, mennyire önálló, mennyire tud elfogadó lenni a környezettel, a többiekkel szembe, többi gyerekkel, pedagógusokkal szembe. Ugye nagyon fontos, mert van, amelyik gyerek nem délbe viszik el, hanem egész nap ott van idézőjelben mondom, az idegen óvodába, de nagyon fontos, hogy vigye magával egy olyan stabil dolgot, mint az alvóka például, egy-egy kis plusz játék, vagy amivel ő szokott aludni, legyen az egy kis pelenka, tehát ami számára egy plusz biztonságot ad az új környezetben. Úgyhogy szerintem nem egyszerű dolog ez semmiféleképpen. Az érzelmi ráhangolódás, mint ahogy elmondtam, az nagyon-nagyon fontos a kisgyerek ügyében. És hogyha elmondjuk neki, hogy vendégségbe megy, akkor, és hogy vajon ott milyen lehet, ha nem tudunk elmenni, akkor legalább információkat gyűjtsünk be az intézményről, hogy el tudjuk mondani azt, hogy milyen lesz esetleg az udvar, hát a fönt van egy-egy fotó az interneten, a mai világban, ugye ez már könnyen megkereshető, és akkor megmutatom neki, nézd milyen klassz, hú, látod itt ez a kis ház, ez sokkal klasszabb, mint a Teovidban, majd elmondod a többieknek. Tehát, hogy ez az érzelmi ráhangolódás mindenféleképpen legyen meg a kisgyereknél. De amit ugye mondtam, arra való sétálás is akár segíthet ebben, hogy megnézik az óvodát. És őt, hogyha beengedik, akkor meg még egy picit bemehetünk egy fél órát játszani, a többiekkel ismerkedni.
Kisebbek esetén mi lehet a helyzet? Mondjuk, ha bölcsödésekről beszélünk, talán ott egy kicsit kritikusabb a helyzet, hiszen ők egészen picik még, nekik igen, még inkább fontos a stabilitás.
Igen, ez így van. A kicsi gyereknél is az a helyzet, hogy ott ugye nagyon ragaszkodnak a gondozónőhöz mindenféleképpen. És hát ott azért sokkal nagyobb a testközeliség, hogy így fogalmazzak, tehát rengetegszer kapják őket ölbe, ha sírnak, ha nevetnek, ha elesnek. Tehát ott a gondozónéniknek sokkal nagyobb, kiterjedtebb a feladatuk. És ugye ez az érzelmi biztonság, itt is az van, az érzelmi biztonság, hogy ha átkerül egy másik intézménybe, hát ott is akkor mindenféleképpen megismerni a gondozónőket. Ott viszont én azt mondom, hogy ott nem elég az internet, nem elég az arra való séta, a bekukkantás, hanem az, hogy tényleg akkor a gondozónénit megismerni. Hogy rögtön ugye ez a kapcsolatteremtés a gondozó és a kicsi között, hogy milyen gyorsan jön létre, mert nagyon-nagyon sokat jelent. És hogyha tényleg, hogyha biztonságban érzi magát az az apróság, akkor nem mondom, hogy nem lesz gond, mert előfordulhat akkor is, mert ugye beszoktatásnál is van olyan, hogy hónapokig nincs baj a gyerekkel, aztán hirtelen rájön, hogy hát most itt fordult a világ, és akkor elkezdi ugye a sírós időszakát. De itt is az a fontos minden kisgyerek esetében, hogy ez az érzelmi biztonság meglegyen. Mert hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve megvan a bizalom is, ami a második nagyon-nagyon fontos dolog egy kisgyerek életében. És azért mondom, hogy mindenféleképpen jó, hogyha előtt de főleg a bölcsiseknél is, hogy megismerni a gondozónénit, hogy lássa, hogy ki fogja őt majd a elkövetkezendő két hétben mondjuk gondozni, úgyhogy nagyon fontos, hogy a szülőknek biztosítsanak erre időt.
Én saját tapasztalat alapján mondom azt, hogy egy kicsit még azt is hiányolom, hogy nem kapok információt az intézményről. Hogy ott mi a szokás, hogy hány órától hány óráig kell beérni. Van-e ebben valamilyen kitétel, hogy mondjuk ugye az egyik helyen 8-tól fél 9-ig nem lehet, mert védett a reggeli, de ez máshol így van-e?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, tehát mindenféleképpen kell a két intézmény közti kommunikáció. És mindegy, hogy óvoda vagy bölcsöde, hiszen ugye a szokásrendről azért jó lenne, hogyha a másik intézmény is tudna, illetve az, hogy mi az, ami különbözik a két intézménynél, hogy fel tudják rá készíteni a szülőket, illetve a gyerekeket. Mert hát az anyuka hogy meséljen a kicsi gyereknek, hogyha ő maga sem ismeri ugye a következő környezetet, ahová kerül a gyermek, és hát ugye mindenütt más szokásrendszer. Bár ugye az alapok azért mindig ugyanazok, csak hát kinél hogy van. Tehát van, ahol önállóan étkeznek a gyerekek, tehát maguknak terítenek, folyamatos étkeztetés van. Hát mondjuk bölcsödében ez még nem így történik, de mondjuk vannak olyan óvodák, ahol ugye megszabott időpont alapján van a naposok terítenek, és akkor úgy 10 óra íznak. Tehát ez változik intézményenként. És nagyon jó, hogyha erről tudnak. Meg hát itt van a nyári napirend. Tehát a nyári napirend az nem ugyanaz, mint a évközbeni napirend, amikor foglalkozások vannak, kezdeményezések vannak, vagy egyéb tevékenységek. És akkor a nyári napirendről azért jó lenne tudni, hogyha ezt megcserélnék egymás között az intézmények, hogy tudjon róla a szülő, aki oda viszi a gyermekét a befogadó intézménybe, hogy milyen módon, mikor mehet, vagy hogyan viheti el, hogyha csak délelőtt szeretné, hogy a gyereke óvodában legyen. Tehát ez nagyon fontos. Meg hát a szokásrendszerről is egy kicsit, ami azért fontos, hogy ugye az is a stabilitást, a biztonságot adja a szülőnek is, meg a gyereknek is.
Nagyon fontos pontokat említettél ebben, és egyébként is évtizedes tapasztalatod van óvodapedagógia terén, tehát már te láttad, vagy tapasztaltad ezeket az ügyeleteket. Hogyan viselkednek általában ilyenkor a gyerekek, vagy hogyan tudjátok ti megkönnyíteni nekik ezt az időszakot?
Nagyon fontos, és ez egy kulcs szó, a szeretet. Tehát a gyereknek mindenféleképpen azt kell éreznie, hogy ő is oda tartozik abba a gyerekközösségbe, igaz, hogy csak két hétig, de oda tartozik. És ő is ugyanolyan fontos az óvodapedagógus számára, vagy a pedagógus számára, mint az összes többi. És akkor ugye nyilván hát először megismerkedünk, beszélgetünk, vagy mesélünk, és akkor azon keresztül egy kicsit közelebb kerülünk nyilván a gyerekhez. Sőt, ilyen beszélgetések, meg az együttjátszás során a homokozó az egy nagyon-nagyon jó beszélgető szintér, mert ott miközben sütik neked a finom homoktortákat, a süteményeket, nagyon jól el lehet beszélgetni a gyerekekkel, és ilyen kötetlen formába kitárulkoznak. Tehát nagyon jól meg lehet őket ismerni rövid idő alatt is, tehát hogy milyen. Van, aki nem szeret beszélgetni, ő csak ott szöszmötöl körülötted, és akkor próbálsz beszélgetni vele, nyilván egy beszélgetést kezdeményezni, de látod, hogy az a gyereknek még idő kell. És akkor hagyni kell őt, de ugyanakkor mindenbe meg kell próbálni bevonni, ugyanúgy, mint az összes többi kisgyereket.
Tehát, hogy lássa, hogy te támogatólag vagy ott, így hogyha vagy, szükség van rád, vagy, akkor tud
igen,
hozzád menni.
Így van, így van. Meg hát az is jó, hogy amikor megjön, akkor együtt körbejárjuk az óvodának a különböző részét, hogy tudja biztonsággal, hogy hol van a mosdó, ugye? Azt is megbeszéljük, hogyha te szeretnél az udvarról bejönni, akkor nem muszáj engem keresni, ott az összes többi pedagógus is felnőtt. Tehát szólj egy felnőttnek, légy szíves, hogy tudjuk, hogy hová mész. Vagy ha kell segítség, akkor nyugodtan szólj, én nagyon szívesen segítek neked. Ez azért olyan fontos, mert már ez is a bizalmat, a biztonságot jelenti a gyerek számára. Mert hogyha egy ismeretlen világban van, és nem tudja, és jönnek a szükségletei, és nem tudja, hogy merre kell menni, nem tudja, hogy hirtelen kihez fordul, ebből bizony nagyon komoly problémák lehetnek, akár befelé fordulás is egy idő után a kis gyereknél.
Hogyan épül fel az első pár nap ilyenkor, amikor vendég gyerekek érkeznek az óvodába?
Hát igen, az első pár nap, az első egy-két nap azért nem olyan egyszerű, mert ugye megérkeznek, nem igazán érzik stabilnak magukat, ismeretlen minden, néznek jobbra-balra, körbeállják őket a gyerekek, hogy szia, te ki vagy, te honnan jöttél, hogy hívnak, és akkor mi a jelet? Tehát ilyen nagyon komoly kérdéseket tesznek föl az érkezőnek, és akkor ők is nagyon szívesen válaszolnak. Na most a lányok, azok, hogy mondjam, jól megnézik, hogyha kislány érkezik az óvodába, külsőségekbe is, mindenbe is megpróbálnak barátkozni. Sőt, néha van egy kis verseny is köztük, hogy kinek lesz hamarabb a barátja az újon érkező kislány. A fiúknál ott egy kicsit úgy könnyebben megy, én azt hiszem, a dolog, mert egyből ugye a játék, de mit szeretsz játszani? Hú, mit van? És akkor hát jó, mondjuk, hogy ha hoz magával egy-egy játékot, akkor mondjuk az is segíti, bár mondjuk nem nagyon örülünk annak, hogyha mondjuk ilyen hatalmas játékokkal érkezik a gyerek, de egy stabil kis matchbox azért elfér a fiúknál is, hogy legyen meg. Mert hát a nyár az olyan, hogy ugye leterítjük a takarókat, plédeket az árnyékba, ebbe a hatalmas melegbe is, akkor ott lehet gyöngyöt fűzni, lehet beszélgetni, mesekönyvet nézni, akár babázni is, és akkor ezekbe a tevékenységekbe, ugye, mert gondolom ez megszokott egy kisgyereknél, oda jön és játszik együtt. És akkor ilyenkor beszélgettünk, megismerjük, kitárulkozik, jobbik esetben, mert mondom, tehát van olyan kisgyerek, aki egy-két napig meg se szólal, ő csak követi a menetrendet, amit csinálunk, részes a dolgoknak, de csak egy ilyen megfigyelő szempontból. Tehát ez a nehezebbik része, hogy őt egy kicsit feloldjuk, és hogy ő is akkor így élvezze ezt a egy-két hetet, vagy három hetet, vagy attól függ, hogy mennyi. Hát ugye ezt minden új-új intézménynél végig kell járnia a kisgyereknek, na de az a szerencsés eset, amikor jól érzi magát, és akkor alig várja például azt, amikor jövőre is ugye sor kerül rá a következő évbe, hogy anya, megint oda megyek? És akkor igen, és akkor már benne van az az izgalom, hogy várja ezt az eseményt, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
Ezt az előző műsorban fejtegettük egy picit érintőlegesen, hogy egyébként a gyerekek nagyon könnyen alkalmazkodnak. Tehát ők azok, akik nagyon jól tudnak helyzetekhez, új helyzetekhez megfelelően reagálni. Nyilván ez gyerekfüggő szintén.
Igen, ez gyerekfüggő, de szülőfüggő is. Tehát amit előzőben elmondtam, hogy sokszor a szülők beszélgetnek egymás között, és hát ugye nekem volt egy ismerősöm, nem tudta megoldani, ráadásul, hogy egyedülálló anyuka volt, és hát nem tudta megoldani egyszerűen. Tehát jött egy olyan nyár, amikor a nagymama nem tudta vállalni a gyerekeket, mert ugye ő se volt a jó egészségállapotban, és el kellett küldeni ugye leti óvodába a gyereket. És tényleg szóval elmentek, nézelődtek, beszélgettek a gyerekekkel, mert ugye két gyerekről van szó, és hát ugye, ahogy beszélgettek a hasonló korú gyerekek anyukáival, akkor úgy látszott rajtuk, ő mesélte, hogy ugyan rossz szemmel nézik ezt, hogy hát valahogy csak meg tudná oldani, hogy ne kelljen a gyereket elvinni egy idegen intézménybe. És hát ugye neki lelkiismeret furdalása volt, előtte napokat nem aludt, és hát akkor azt mondta, hogy jó, hát ezt meg fogja oldani valahogy, hogy a gyerekeknek is jó legyen, és fölhívta az óvodát, és az intézmény nagy szeretettel fogadta őket, hogy nézzenek be, menjenek el egy ilyen vendégnapra. Hát anyuka az fölpakolt mindent, ugye, hogy kis édességet a közösségnek minden, és hát ugye csodálkozott is az óvónéni, aki fogadta, hogy hát ez nem erről szól a dolog, de hát akkor maradjanak itt, és akkor 10 órainál ezt együtt elköltik ezt a dolgot a 10 órai után. És annyira közvetlenek voltak hozzá, hogy egyszerűen, tehát ő az önvád miatt, meg a többiek miatt, amit kapott ezért, hogy ő a gyerekeit ügyeleti óvodába viszi, ő szégyelte magát, azt mondja, mert olyan szeretettel vették körül, hogy a kisgyerek, a gyerekek alig várták, hogy tényleg ebbe az óvodába kerüljenek. És nagyon jól érezték magukkal, tehát ugye egyik az iskoláskorú lett, a másik pedig még ott maradt a másik óvodába, de még a nagy is mondta neki, hogy olyan jó lett volna visszamenni abba az óviba. Tehát nem baj az, hogyha több ilyen intézményt megismernek a gyerekek, mert ugye ez szokott lenni a anyukáknak, apukáknak a fejében, hogy ugye a megszokott környezetből is, jaj, most mi lesz? Na, de hát az élet sem arról szól, hogy mindig ugyanabba a közegbe vagyunk. Szinte percről percre változik minden. És azért jó, hogyha edződnek ezek a gyerekek. Egyébként nem baj, de sokszor mi szülők túlféltjük a gyerekeinket, és nem engedjük önállósodni őket.
Pedig pont kellene. Erre akartam kiukadni, hogy mennyire, a szülőkben mennyi lelkiismeret furdalás van egy olyan dolog iránt, ami egyébként régóta jól működő rendszer, hiszen biztosítják a felügyeletet a gyerekeknek arra az időre, másik intézményben, amikor mi Igen. még dolgozunk.
Igen, tehát pont ez a rossz benne, hogy ugye ügyelet, azt mondjuk, hogy ügyelet, tehát óvoda, vendégség, valami ilyesmit kellene kitalálni, vagy nem is tudom. Tehát
ezt meghonosítjuk majd, akkor ezt minél többször elmondjuk.
De mert az, hogy a kisgyerek, ugye a szülő fejébe van ez, hogy ügyelet. Úristen, hogy mi fog majd ott történni, ügyelet. Tehát maga a szónak van egy olyan értelmezése, ami nem igazán fedi azt a munkát, ami ott folyik. Mert nagyon sokszor például olyan helyre kerül a gyerek, ahol az ő óvodájukban például nincs medence. De a másik óvodában ügyeleti rendszerben van medence, vagy van ilyen, hogy spriccolós nap, és akkor mindenki hozhatja a vízipisztolyát, csinálják a vízibombát, ott vannak a lavórok, kirakat, tehát hogy buli van. És akkor a gyereknek tele van élménnyel, tehát ez egy plusz adalék a nyárhoz neki. Persze nyilván majd szeptemberben újra kezdi a saját intézménybe az óvodát, de hát ez egy akkora nagy dolog egy kisgyerek életében. Tehát olyan, mintha ő is nyaralna. Tehát azért mondom, hogy jó volt ebbe a vendégségben lenni. Tehát az a jó, amikor a kisgyerek boldogan megy haza, a szülő nem stresszeli föl a gyereket, tehát nem látszik a szülőkön az, hogy most jaj, hogy most mi lesz ott a másik helyen, meg hogy fognak vele bánni, jól fognak vele bánni. Tehát én minden szülőt arra biztatnék, hogyha nincs más megoldás, és ez a kézenfekvő, akkor nem kell tőle félni. És vannak, nyilván lesznek ilyen tanácsok, hozzászólások, csúnya nézések, nem kell vele foglalkozni. Az a lényeg, hogy tudja az a kisgyerek, hogy biztonságban lesz, meg fogja találni az új barátait ott abban a közösségben, és hogy valami csodálatos nyári élménye lesz vendégségben egy másik óvodában.
Hát én a hallgatók nevében is nagyon köszönöm, hogy ilyen formában hoztad nekünk el ezt a témát. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Cseh Vince Aranka óvodapedagógussal beszélgettünk a nyári óvodai bölcsődei ügyeleti rendszerről. A 2024. július 16-ai adásunk ismétlését hallották, a szerkesztő Berec Renáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szeredi Györgyi tanárnővel pedagógus hivatásáról és életének meghatározó élményeiről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Vagyok, hogy mai vendégemmel riportot készíthetek, hiszen nem mindennapi az ő története és az ő élményei. Előbb azonban ismerjük meg őt magát. Te tanárnőként dolgozol már több évtizede. Mi indított téged erre a pályára, és miért döntöttél úgy, hogy ezt a hivatást választod?
Az adott iskola, ahol én tanultam pénzügyi ismereteket, sajnos nagyon meghatározta az én életutamat. de olyan sok barátom mondta, hogy nagyon szeretem a matematikát, és ragyog az arcom, ha matematikáról beszélek, hogy felmerült az a kérdés, hogy esetleg én matematikával tanulok tovább is, mert Egerben volt matematika szak, ezért átgondolva az én helyzetemet, meg az iskolai tanulmányaimat, önszorgalomból elkezdtem fizikát tanulni, hogy esetleg a matematika fizikával tudjak felvételizni az Egri Egyetemre, akkor még főiskola, és akkor még Ho Chi Minh tanárképző főiskola volt. És ez a fizika, amit én tanultam, az annyira nem volt komoly, hogy én erre a szakra mehettem volna, és én azért lettem technika szakos, mert úgy gondoltam, hogy az a fizika tudás talán oda elég. És mindig azt mondták, hogy nagyon ügyes a kezem, nagyon erős készségem van a tárgyi dolgokhoz, nagyon szerettem tervezni, varni, dekorálni, szerkeszteni, alkotni, és ezért lettem technika szakos. Gyerekkoromban mindig tanítónőt játszottam, de azért nehéz volt nekem. Tehát nem úgy kezdtem tanítani, mint minden más teljesen elszánt. Tehát én nagyon sok meglepetést kaptam, nagyon szorongtam, féltem, mikor ki kellett állni a gyerekek elé. Matematikát is, technikát is tanítottam, és nem adott úgy örömöt, ahogy én akartam, mert rögtön úgy kezdtem a pályámat, hogy másfél állás, napi 6 óra kötelező, olyan tanárhiány volt, hogy én ebben nagyon elfáradtam. Egy olyan iskolából K-osztály is volt. Annyira sok és olyan túlméretezett iskola volt, hogy fizikailag féltek, hogy leszakad a lépcső, mert nem ennyi személyre volt tervezve, és már az is felmerült, hogy baj lehet. Tehát ilyen környezetbe kezdtem el tanítani. Sok nehézség volt, nem csak nálam, mindenki másnál is. Nagyon nehéz környezetben kezdtem, de ott hagytam. És amikor elkerültem a második kerületbe, akkor megváltozott, akkor már nyíltabb voltam, meg kevesebb gyerekkel. És aztán egy év után úgy döntöttek, hogy én leszek az egyik osztályba az osztályfőnök. Nem volt egyszerű. Társadalmilag egy magasrangú kerület, a rózsadombi gyerekek, híres színészek, művészek, űrhajós kislánya is nálam tanult. Tehát nem volt egyszerű, de nagyon élveztem. Bergendi szalonzenekarna, ugye Bergendi István gyereke is ott tanult. Nem akkor, mikor én, de ő sokat bejárt oda hozzánk, és nagyon szép világ nyílt meg előttem. Tetszett nagyon Budapest. Úgy adódott, hogy elkerültem egy bankba. És bankba dolgoztam 3 évig, ott az iskola, az nagyon közeli bankba, és jöttek a szülők, folyamatosan köszöntek, mert ügyintéztek, mindig valamit kaptam, vagy tele volt a pultom ajándékkal a gyerekektől. És ez 3 évig úgy ment, hogy a végén azt mondtam, hogy elértétek, visszamegyek egy iskolába. Tehát kipróbáltam, hogy nem vagyok tanár, a régi szakmámat, a pénzügyi számviteli szakmámat kipróbáltam, de aztán rájöttem, hogy nem, megyek vissza az iskolába. És így kerültem fel a budai várba. A Halászbástya mellett van egy iskola. Megint egy gyönyörű kerület, nagyszerű emberek, ismertség, televíziós programokban szerepeltünk, én magam is ott is, a Duna TV, rendszeresen a mi iskolánkba jött ki gyermekprogramokat közvetíteni. Túráztunk, kirándultunk, elkezdtünk menni olyannyira, hogy eljutottunk még Spanyolországba is, Madridig. Sok érdekes esemény volt.
Megmutatta neked, hogy igazából ez a te utad.
Igen. Pillanatok alatt jöttek olyan gyerekek, akik már kimentek, tehát ilyen akkor még első osztályos volt, így hívták a középiskola, tehát a mostani 9-esek is jöttek, hogy én is még a buszba be akarok ülni, hogy velem lehessen. Hát nagy élmény volt az is. Hosszú út, 2 hetes külföldi utam volt. Ez volt az első legveszélyesebb, úgymond, távoli. Volt férjemmel, kisújszállásra mentünk először 2 évig. Oda születtek a gyerekeim, és aztán az ő munkája is úgy alakult, hogy úgy döntött, hogy akkor mi jöhetünk Egerbe, és itt telepettünk le. És itt vagyok, itt maradtam. Van egy idősebb anyukám, most már őt ápolom, őt ellátom, ezért most már Egerhez költ. Nem tudok olyan könnyen elmenni Budapestre. Van visszautam, mert sok barátom van, sőt a régi iskolám is hív, hogy menjek vissza. De nem tudok már olyan könnyen helyt változtatni, mint úgy általában az egyedülállók. Már nem tudok olyan könnyen.
Viszont, ha már az utazásra tereltük a szót, te rengeteget utazol és utaztál azért, és itt a külföldi utakat értem most ez alatt elsősorban, hiszen ugye meséltél nekem így az interjún kívül is, hogy mennyi országban jártál. Egyet majd kiemelünk ezek közül, de mesélj arról egy picit, hogy milyen országokban voltál, és hol gyűjtöttél ezt a rengeteg barátot.
Igazából az utóbbi 10 évben minden évben majd, hogy nem egy-egy hónapot külföldön tartózkodhattam, hát mert olyan sok barátom van, hogy igazából őket látogathatom. Szokták kérdezni, hogy milyenek a szállodák, mennyibe kerül, mondtam, nem tudom. Mert olyan sok barátom van, hogy nekem ott nem kell fizetni, a saját otthonukba fogadnak. Voltam így Angliában is. Voltam már Izraelben is. Stockholmba azért jártam, mert egy házaspár megkért, hogy vigyázzak addig a házukra, amíg ők Siófok mellett szép lakon nyaralnak. És akkor többször voltam ott, egy gyönyörű ház, gyönyörű kertjére vigyázni. A Covid alatt nem mehettem, de egyébként ez így 5 évig tartott ez az utazás. Aztán az ázsiai barátaimat, az én családomat, mert mondhatom, hogy a bátyáim, nővéreim, testvéreim ott laknak, egri hallgatók miatt szoros kapcsolatom lett, és ezért Laoszba is elutaztam 2-szer. Volt egy beteg barátom, akit meglátogattam. Ezért az minden nap, mai napig is az online világban már most követjük egymást. Abban a pillanatban újra kapcsolatba lett kerültünk, amikor jött a Facebook, meg ez a világ, megnyílt, azóta teljesen napi szinten tudunk beszélgetni, képeket nézünk egymásról, nyomon követjük az életüket. Ez a legkedvesebb emlékem. És hát ugye Afrika az, ami még bejött. Tehát Európa, Ázsia, meg Afrika.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szeredi Györgyi tanárnővel pedagógus hivatásáról és életének meghatározó élményeiről beszélgettünk. Akkor emeljük is ki Afrikát, mégpedig Kenyát. Mi fűz oda, és hogyan jutottál te Kenyába? Hiszen van egy alapítvány, akikkel te együtt működsz már egy ideje, és 2023-ban jártál ott először. Erről mesélj.
Nem olyan egyszerű, mikor azt mondja az ember, hogy így a szívemben kaptam egy ilyen indítatást, hogy Afrikába megyek, és aztán, ahogy ez az indítatás erősödött bennem, mindig kaptam valamilyen olyan pici lökést, hogy megerősített, hogy én Kenyába megyek. Ugye meséltem az előbb, hogy Stockholmban többször jártam, 5 hónapot talán az életemből ott eltölthettem, és volt egy gyülekezetem, afrikai gyülekezet, és ott kezdődött ez a kapcsolat, és ott derült ki belül számomra, hogy én Kenyába megyek, és aztán, ahogy vártam, találtam egy gyönyörű videót, amit ott forgattak az árvaházban, Nági nevű hölgy, egy ismert énekesnő, önkéntesként kiment a gyerekekhez, és elkészült ez a videó, amit én megláttam. Azonnal beleszerettem, de még akkor mi nem tudtam, hogy ez magyar alapítvány, mert angol felirattal, angol szöveggel énekeltek, utolsó pillanatban kiderült számomra, hogy van egy alapítvány, feliratozták pici betűvel, de ott volt, hogy Taita alapítvány. És nekem már az annyira gyönyörű volt az a látvány a gyerekekkel, hogy ez nem is volt kérdés, hogy én szeretnék velük kapcsolatba lépni. Felvettem a koordinátorral a kapcsolatot, és tulajdonképpen elkezdtem velük dolgozni olyannyira, hogy 2 év után személyesen elmentem az árvaházba. Közben volt ugye Covid is, az nagyon kihúzta ezt az időt, a várakozási időt, de eljutottam. Megismertek, és azt mondták, hogy elmehetek, mert azért ez nagy kihívás. Tehát mentálisan, tehát a kultúrsok, amit kapsz, de kell fizikai erőlét is, hogy bírd, meg hát nyelvtudás is kell, meg egy ilyen jó hozzáállás, jó motiváció, amit ők, ha látnak, akkor azt mondják, hogy mehetek. Felkészítenek, vannak kimondottan ilyen koordinátorok, beszélnek veled, információt adnak utazásról, vízumról, az ott létről, ételről, italról, mi vár rád, és ha ez úgy látják, hogy megy, akkor elindulok. Egerbe az első kenyai hallgató megérkezett, és ő lett egy olyan kapcsolattartom, aki a diploma szerzés után visszautazott, aki engem várt, segített és támogatott Nairobiban. Emiatt nekem könnyű dolgom volt. A többieknek nincs ilyen közvetlen kapcsolat, de nekem volt, és tenyerükön hordoztak, segítettek, támogattak, és eljutottam az árvaházba biztonságban.
Hogyan fogadtak a gyerekek, az ottaniak? Mi történt ott először, amikor kimentél?
Hát amikor megérkezel, akkor körbevesznek, körbeállnak, nyakadba ugornak, ölelnek, puszilnak. Hát Afrikában nincs egy puszi, de ölelnek. Érdekes, nagyon szeretik, ha mi megpuszíjuk, mert náluk ilyen nincs, babát sem. De ölelnek, tehát úgy puszilnak, hogy nyomják az arcukat, kontakt, kapcsolat, rögtön énekelnek, várnak, fellépnek, műsort adnak elő a köszöntésre, készülnek már előre, aranyos, kedves szituáció, kis tücskök, úgy hívom őket, mert feketék és mindig ciripelnek. Ezért úgy hívom a kis tücskök. Vannak kisebbek, vannak nagyobbak, 4 hónapostól 23 éves korig. Nekem van 2 gyermekem, És én úgy mentem, hogy készültem a nagyra, akit akkor már ismertem, egy Irene nevű 14 éves lány. Tehát már én úgy készültem, csomagoltam, hogy neki ajándék, mert én őt támogatom. De aztán megláttam egy gyönyörű kicsi 4 hónapos babát, egy kisfiút, Károli nevet kapta, és hát őt nem adom senkinek. Őt is jelképesen örökbe fogadtam. Tehát nem úgy adoptáltam, hogy hazahozom, hanem csak jelképesen támogatjuk az életüket.
Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy ameddig felnőtté válnak, vagy gyakorlatilag tartod a kapcsolatot vele, akár egy életen át is, mintha hát az anyukája lennél, gyakorlatilag úgy támogató.
Hát nehéz azért a kapcsolatot tartani, de ha felnő, akkor nyilván lehet, mert van kontakt, van online világ, tehát akinek már van telefonja, nagyobbak már most is tartják velem a kapcsolatot, de vannak azért szabályok, tehát az alapítvány tudatosan felállít egy rendszert, hogy mit szabad, mit nem szabad, mert itt sérült gyerekek is vannak, tehát muszáj úgy cselekednünk, hogy a két kultúra ne nagyon ütközön, mert az ő kultúrájuk, meg a mi Európa is ütközik, és vannak olyan dolgok, amiben stopon, tehát hogy nem tehetünk meg. Például az afrikai gyerekeket fizikailag bántalmazzák. Teljesen természetes az ő kultúrájukban. Család is, meg a tanárok is. És akik önkéntesek oda megyünk, akkor mindig megdöbbenünk, félelem van bennünk, sajnáljuk a gyereket, és próbáljuk megmagyarázni nekik, hogy gyermeket nem lehet bántalmazni. De nem tudjuk ezt az évszázados hagyományokat megtörni. Tehát nem lehet azzal, hogy én most itt okoskodok. És akkor ezekre is vannak szabályok, hogy mit tegyünk, mit ne. Tehát össze kell csiszolódni, és ez is a koordinátor feladata, hogy felhívja a figyelmet, hogy meddig mehetünk el, mennyire szólhatunk bele.
Nehéz volt ez neked egyébként? Ebbe beleszokni, ezt látni, ezt átélni?
Nem, mert az a sok kultúra, amit én láttam. A hinduk, a mohamedánok, a buddhisták hoztak egy olyan szemléletet, amiben én már laza vagyok. Tehát tudom jól, hogy náluk is mi minden másképp csinálnak. És nekem ez nem volt gond, nem volt probléma. Tehát az idegen kultúra velem élt 19 éves koromtól. És ez nem okozott nekem, nem okozott gondot másoknak, igen, de nekem nem. Elfogadom. Hát fájdalmas volt hallgatni, hogy suhog a papucs, mert a papucsot leveszik, és azzal bizony fegyelmeznek. De voltam órát látogatni, matematika, hát ott olyan fegyelem van, amit itt Európában elképzelni nem tudunk. Éppen a kezük nincs hátul, de valahogy úgy ülnek és úgy dolgoznak.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szeredi Györgyi tanárnővel, pedagógus hivatásáról és életének meghatározó élményeiről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. Témánkat a következő adásban folytatjuk. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!